hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem az elmúlt évekhez hasonlóan idén is zöldségpalántákat adományozott a katolikus karitásznak. A 10.500 cukkini, paprika, paradicsom, uborka és zeller palánta további nevelése 11 egyházmegyében 600 rászoruló család hosszú távú élelmezésében nyújt majd segítséget. Az ünnepélyes átadót Écsi Gábor, a Karitász országos igazgatója és dr. Gyurica Csaba az egyetem rektora jelenlétében tartották. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanyábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. A tárlatot augusztus végéig látogathatja a közönség. Akik most Brüsszelben a kötelező európai sorozáson törik a fejüket, hiába teszik, sosem fogunk magyar fiatalokat küldeni mások háborújába, szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette, ha a magyarok támogatják a kormánypártokat az európai parlamenti választáson június 9-én, akkor nemet tudunk mondani az újabb és újabb őrült háborús tervekre. A Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren folytatódott a kormányfő kampánykör útja, között az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke Sinkovics Zoltán polgármesterrel és a térség fideszes önkormányzati képviselőjelöltjeivel tárgyalt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kétoldalú, hosszú távú, 10 éves biztonsági megállapodást írt alá Alexander De Croo belga miniszterelnökkel. Ennek értelmében Belgium 2028-ig 30 darab F-16-os vadászrepülőgépet ajánl fel Ukrajnának, és az első gépeket még az év végéig átadják Kijevnek. Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat, és joga van nyugati fegyvereket használni ezen célpontok elleni támadáshoz, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben a tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozása előtt. Josep Borrell hangsúlyozta, a nyugati fegyverek használata orosz célpontok ellen a háború törvénye szerint tökéletesen lehetséges, és nincs benne ellentmondás. Arra buzdította a tagországokat, hogy helyezzék egyensúlyba az eszkalációtól való félelmüket Ukrajna védekezési igényével, és teljesítsék a Kijevnek ígért fegyverszállításokat. Borrell azt is mondta, a magyar aggodalmak nem a védelem kérdésével, hanem egyebek mellett azzal vannak összefüggésben, hogy egyes magyar vállalatok problémákkal küzdenek Ukrajnában, illetve azzal, ahogyan Ukrajna a területén élő magyar kisebbséggel bánik. Szijjártó Péter és Szajher Alejnyik belarusz külügyminiszter közösen elnököl a gazdasági együttműködéssel foglalkozó Belarusz-Magyar Kormányközi Bizottság 12. ülésén Minszben. A fehér oroszországi megbeszélések középpontjában az energia, a mezőgazdaság, az ipari együttműködés, az egészségügy, a gyógyszeripar, az építőipar, a sport, a turizmus, az oktatás és a tudományos területen folytatott együttműködés szerepel, közölte a belarusz külügyminisztérium. Magyarországnak még Brüsszelből is pecsétje van arról, hogy az igazságszolgáltatása teljesen független, ezt a tényt a francia elnöknek is tiszteletben kell tartania, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az MT-nek. Gulyás Gergely Emmanuel Macron Dresdában mondott beszédére reagált, amelyben a francia politikus arról beszélt, sokan azt mondják maguknak, hogy akarják a pénzt Európától, de nem az igazságszolgáltatás és a sajtó függetlenségét, a kultúra változatosságát és az egyetemek autonómiáját. Ez a tendencia nem is tendencia, hanem valóság Magyarországon, és ez volt a valóság Lengyelországban is a csodálatos választásokig, hangoztatta Macron. Dobrev Klára bejelentette, hogy az országgyűlésben összegyűltek a Súlyog Tamás köztársasági elnökkel szembeni megfosztási eljáráshoz szükséges aláírások. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint az államfő pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek. A Sándor Palota válaszol közölte, Súlyog Tamásnak nincs takargatnivalója, törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre. Az Európai Bizottság jóvá hagyta, hogy 6 tagállam, köztük Magyarország, legfeljebb 1 milliárd euróval támogassa az egészségügyi ágazatban megvalósítani tervezett első közös európai érdeket szolgáló projekteket. Ez a kutatást, az innovációt és az egészségügyi termékek első ipari bevezetését, valamint a gyógyszerek innovatív gyártási folyamatait támogatja majd. A résztvevő tagállamok szerint a projekt közvetlen és közvetett módon várhatóan mintegy 6000 munkahelyet teremt. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, de előfordulhat zápor, zivatar, időnként élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Pedig már nem is érdekel, csak tűnjön el. Ha lehet, mások szívét újja fel, de hozzám ér, és újra kér. Ha indulnék, örömmel elkísér, megőrjé teljesen, mennyire szem.
és már túl öreg vagyok, még belehalok. Hogy élni nélküle alig tudok, a fénye elvakít, messzire felrepít, aztán a mélybe húz, összezúz, elhajít, megzavar rendesen, kicsit könyörtelen, hát az egy érzelem. Ó, minden erőm visszatér, újra lángolni szeretne a vér, mikor már hinni sem merem. Egyre kegyetlenebb a szerelem, minden erőm visszatér, újra lángolni szeretne a vér, mikor már hinni sem.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a mai műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Manapság sokakat érint a kiégés veszélye. A kiégés jelensége nem csak időskorban jelenhet meg, nem csak azokat érinti, akik 10 vagy 20 éve szolgálnak, dolgoznak, vagy gyermekeket nevelnek, családot működtetnek. Bármely korosztályt és bármely szakmában dolgozót érinti. A legfontosabb dolog felismerni és idejében kezelni az ilyen állapotot. Dr. Versegi Beáta Mária nővér, hittanár, lelkipásztori munkatárs, szupervízió alapú reflektív coach arról beszél, mit is jelent pontosan a kiégés, milyen fázisai vannak, és hogyan ismerhető fel. Tartsanak velünk a mai adásunkban.
Én a Központi Otter Egyesületnek az elnöke vagyok, és ez a mostani küldetésemnek a közepe, mármint hogy az eukarisztia tiszteletét hát így bemutassam, de most nem erről lesz szó. Otthon azzal viccelődtem, hogy az egyházban igény van a kiégésre, és ezért most ezzel a témával készültem. Illetve nem most készültem, hanem az elmúlt a 47 év, azt hiszem, mert hogy Miklós atya mondta, hogy a kríziseinkre az jó, ha időben elkezdünk készülni, és akkor hát én időben elkezdtem készülni a krízisre, aztán át is mentem rajta, meg ki is jöttem belőle. De most a fókusz az először magának kiégésen lenne, mint téma, tehát ezt átgondoljuk egy kicsit, és aztán utána pedig lesz majd egy ének, és aztán nagyon röviden mondanék egy pár gondolatot, hogy a saját tapasztalatomról, főleg arról, hogy nekem mi segített felépülni. De akkor kezdjük a témánkkal, magával a kiégéssel, ami egy ilyen óriási téma, és nyilván egy szeretet fogunk tudni itt áttekinteni. Én igyekeztem olyan szeretét hozni erre a találkozóra, ami nekünk, mint egyházi szolgálattevőknek is segít, tehát önmagunkon egy kicsit gondolkodhatunk, hogy vagyunk, illetve talán az is, hogy a lelkipásztori munkában, amikor hozzánk fordul valaki, és nyilván nem feltétlenül úgy, hogy én most a kiégésben vagyok, ebben a fázisban itt tartok, és akkor most hogyan tovább, hanem majd valamit mond. És akkor, amikor valamit mond, akkor mi az, ami mögé, vagy jó hallani azt, amit mond, és mi az, amit érdemes egy kicsit így mélyebben hallgatni, vagy utána nézni, hogy azok mögött, a tartalmak mögött, ami mondjuk akár egy Szent Jónásban előkerül, mint bűn, azok mögött milyen életvezetési helyzetek lehetnek, és nagyon köszönöm Miklós atyának mindazt a távlatot, amit nekünk már felvázolt, mert ez már rengeteg támpontot adhat, azt gondolom, a megelőzés szempontjából is. Aztán tegnap Isten atya beszélt, hogy felidézte nekünk Ödön atyát ezzel a szösszel, hogy szeretettel, örömmel, meg szabadon megélni, és ehhez szeretnék egy-két szempontot, mert ez olyan jó, hogy Ödönnek sikerült. Meg mi is úgy vágyunk rá, hogy mikor éppen szenvedünk, akkor szabadon, örömmel, szeretettel. De nem tudom, hogy közülünk bárki, aki éppen belezuhant egy szenvedésbe, vagy rázuhant a szenvedés, vagy nem tudom, éppen, tehát azban a szakaszban volt, amikor úgy hú, akkor pont azt érezte, hogy ő most szabadon, örömmel és szeretettel. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy igaz, de ahhoz egy egész nagyon komoly és egy elég tudatos utat kell végigjárni, hogy megszülessék a szabadság, hogy megszülessék az öröm, és hogy a szeretet növekedjen. És nekünk sokszor az a bajunk szerintem, én lelkiség történetet is tanítok, és nagyon szeretem a szenteket, csak az a bajunk néha, hogy mindig a célvonalon állunk. Tehát azt gondoljuk, hogy nekünk már ott kéne lenni. Hát persze, a Avilai Teréz így csinálta, Szent Ferenc így csinálta. Én meg még mindig nem tartok ott. Ez egy jó kis lelki elkeseredést adhat sokunknak, hogy hát pedig ő sokkal fiatalabb volt, mint én. Tehát azért, hogy a kis Szent Teréz 24 évesen ott tartott, hát könyörgöm, azért 50 évesen már tarthatnék valahol, és hát nem tartunk sok esetben. Na de ezért is mondom, hogy az a fókusz, amit én most hozok, az ilyen nagyon emberi lesz, éppen azért, hogy ezeket az alaplépéseinket, hogy fokról fokra a szabadságunkban, az örömünkben, meg a szeretetünkben növekedjünk, azokat meg tudjuk lépni, ezeket a lépéseket. Hát ehhez egy eszköztár talán, amit én most hozni tudok. És akkor hát vágjunk bele, magában az előadásban lesz egy ilyen definíció, hogy mi a kiégés, mivel, hogyan definiáljuk, mi az. A következő egy nagyon nagy blokk, hogy vannak jó kis elhárító mechanizmusaink azokkal, hát miben segítenek és miben gátolnak, és aztán utána lesz szó a programról, hogy milyen programot futtatunk itt, vagy úgy egyáltalán, és milyen eszközeink lehetnek. Tehát ez lesz körülbelül így a menetrend az előadásnak. Akkor nézzük a kiégés. A címe az előadásomnak még, hogy legyen a tűzből élet. Ez azért is adtam ezt, mert ugye a kiégés az, hát égés, tűz. És a tűzből ahhoz, hogy élet legyen, ahhoz azért egy, tehát lehet élet, mert a fűtés is ugye tűz, meg akkor ételt főzünk, ahhoz is tüzet használunk, de ha elszabadul, akkor az katasztrófa. Akkor halálos kimenetelő, és tényleg egy katasztrofális kimenetelő. Tehát hogy az, hogy ez az életenergia, ami bennünk van, az a tűz, az a lendület, abból hosszú távon élet legyen, és megérjük, ha Jóisten is úgy akarja, a sztereckort, tehát hogy legalább ellene ne tegyünk, hogy előbb meghalljunk. Tehát, hogy az élet az úgy tudjon haladni, hát ahhoz mindenképp kérjük a Szent Lelket, az ő támogatását, bölcsességét, és tekintsünk magunkra. Mi a kiégés? Mit értünk alatta? Hát ennek van egy jó körülhatárolt definíciója. A kiégés egy olyan fáradtsági szint, most nem biztos, hogy azt fogom elmondani, amit van írva, de lényege ugyanaz, tehát egy olyan fáradtsági szint, amit nem lehet egy hétvégés pihenéssel, vagy egy hetes pihenéssel, vagy egy kéthetes pihenéssel regenerálni. Ezt azért is mondom így sorba, hogy mindenki eldöntheti, hogy az előző évben egy hétvégét pihent, egy hetet pihent, vagy két hetet. Tehát, hogyha egyiket se, akkor például mindjárt egy jó ilyen alarm, egy jó jelzőrendszer, hogy hú, akkor hogy állok én a pihenés és energiavesztés, energiavisszaszerzés állapotával. Tehát egy mély fáradtság, ami magával az alvással, meg szabadidővel közvetlenül nem tud regenerálódni, kimerültség, amit nem lehet, amit mondtam, és csupán kipihenni. Ez azt is jelenti, hogy praktikusan, hogy garantáltan életmódot kell váltani. Hogy aztán milyen pontokon, az egy másik kérdés, vagy viszonyulást meg kell változtatni a viszonyulásunkat. Az is fontos tudni, hogy az érintettek, akik ebben a spirálba beleszaladtak, és ebben a spirálban, mint egy örvénybe belekerültek a kiégés örvényébe, ők önmagukat nem fogják tudni kirántani. Tehát ez az életmódváltás, vagy a viszonyulásváltás, az életünkhöz, az nem vagyunk elegek magunknak. És ezt is ugye Miklós, hogy olyan szépen mondta, hogy ott van az a négy barát a bénával, akik megfogják és elcipelik oda, ahol az élet van Jézushoz. És ezt is nyugodtan elismerhetjük, hogy ha nekünk egy olyan fáradt állapotunk van, ami ismétlődik, azt érezzük, például ez egy jó kis jel, hogy na végül is elmentünk szabadságra. Jó, tehát elmentünk szabadságra tényleg két hétre, és utána gyomorgörcsel, félelmekkel, szorongással kezdjük az első szolgálati vagy munkanapunkat, akkor szeretném mondani, hogy nem pihentük ki magunkat. Pihentünk, elmentünk, csak ki nem pihentünk. Tehát ez azt is mondhatnám, hogyha energiaszinteket nézünk, hogy mondjuk ennyi a átlag, és akkor így idáig lementünk, és az az érdekes, hogy amikor pihenünk, akkor azt várnánk, hogy ez így jön föl, és azt érezzük, hogy nem jön föl, hanem két hét után kevesebb van. Ez nagyon megrázó élmény. Erre mondom azt, hogy amikor két hét pihenés után kevesebb van, mint érzetre, tehát lehet, hogy valamennyit töltöttünk már rá, de érzetre kevesebb van, mint előtte, akkor az azt jelenti, hogy nincs elég muníciónk. Magyarul, vagy ilyen praktikusan azt is mondhatnám, hogy a benzintartályba töltöttünk 2 liter benzint, csak az ugyanúgy 5 kilométerre elég. Tehát nem elég a következő hétre, vagy nem elég a következő 1 hónapra, vagy nem elég a következő 1 évre. Tehát pont arra volt elég, hogy összepakoljuk a koffert, és hazamenjünk vele. Arra elég volt. De a következő lépésre már nem. Jó, tehát a kifáradást így értelmezhetjük. Ilyenkor szoktuk felmenteni magunkat, de mindjárt oda megyünk, hogy de hát ilyen az élet, nem? Hát ilyen az élet. Akkor mit foglalkozzunk az energiaszintünkkel? Mindenki fáradt. Bemutatom nagyon röviden a 3 fázisát a kiégésnek. Ezt lehetne még árnyalni, meg még pontosítani, de akkor tényleg itt ülnénk még estig, szóval most nem ez a cél, hogy ebbe egy nagyon belemenjünk az örvényünkbe, hanem csak kicsit megyünk bele. Tehát 3 fázisa, ezt Bergner írta le, akinek van egy nagyon jó és nagyon tudományos könyve a kiégésről. Tehát van egy aktív fázis, aztán egy visszavonuló és a belső üresség fázis, és akkor nézzük meg egyesével, hogy melyik mit jelent, mit érthetünk alatta. Az aktív fázis. Magas fordulatszám. Magas fordulatszámon pörgünk, forgunk, csináljuk a dolgunkat, bedobjuk magunkat 1000-rel. És az erős aktivitásban az energiavesztésünk, amikor történik, ez egyáltalán nem tudatos. Tehát úgy gondoljuk, és főleg így életközépig, ezt úgy tudjuk is gondolni, vagy elhitetni magunkkal, hogy sose lesz vége. Ugye ez is, amit Miklós atya mondott, hogy sose lesz vége. Van elég, tudom, beleteszem magam, de nem tudatosítjuk azt, hogy amit beleteszem magam, az energiával jár. Egész egyszerűen. Tehát itt egy ilyen erős aktivitás van, és nem tudatosítjuk, hogy az, amit teszünk, az mivel jár. Senkit nem akarok lebeszélni az aktív életről, tehát nem az a kérdés, hogy aktívan éljünk, vagy ne éljünk aktívan, hanem az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mit csinálunk, amikor nagyon aktívak vagyunk. Tehát reflektálunk-e magunkra, vagy ahogy annak, ugye Isten atya mondta tegnap, hogy ödön, amikor megbetegedett, leült egy székre, szembe vele a másik szék, és elkezdett beszélgetni. Tehát én ezt értem alatta, hogy tudom-e, hogy mit csinálok. Vagy úgy sodor az élet, visz, és tehát már nincsen semmi hatásom a történésekre. Elvileg én mondom, hogy igen, meg nem, de igazából a belső átélésem az egy ilyen sodródás, szinte elmosnak a dolgok. És ez az, ami a belső elégedettség nem nincs meg. Nem érezzük feltétlenül ezt a beteljesedett életet. Most a beteljesedett élet alatt azt értem, hogy rendben van a dolog úgy, ahogy van. Tehát ezért itt a mondatok, amiket így hallhatunk magunkból, hogy elégedett vagy? Igen, de. Ez az igen, de. Jól sikerült a hittanórád? Igen, de holnap 3 lesz. Jó volt a... Igen, de. Tehát azt még tudjuk, hogy képesek vagyunk megtenni azt, ami a dolgunk, igen, de. És egyébként ez is egy ilyen mentális, hát nevelés akár, hogy amikor magunkat rajta kapjuk ezen az igen, de stíluson, viszonyuláson, akkor hogyan tudjuk ezt a, mert ugye ez egy viszonyulás, és ez nem csak egy mondat, hanem a mondataink mögött viszonyulások is vannak. Az igen, de az egy elégedetlen, nem elég jó. Nem elég jó ez az élet, vagy ez a helyzet, vagy ez a munka, vagy ez a, amit éppen teszek számomra. És ezt, hogyha van egy ilyen mondatunk, amit így megfogunk, akkor ezzel is lehet párbeszédet folytatni, hogy mi ez az igen, de. Nekem egyébként pont 2 hete történt, hogy valaki így rákérdezett, hogy ugye milyen jó helyen vagytok, örökimádás templom, és mondom, igen, de. És annyira szíven ütött, amikor ezt én magamon hallottam, hogy igen, de. És mondja, igen, de, és mi van? De szerencsére olyan valaki volt ott szemben, aki hallotta, hogy én mit mondok. És akkor rájöttem, hogy igen, de én most folyamatosan misszióban vagyok egy éve. Igen, jó helyen van a szolgálati helyünk, de én nem vagyok otthon. De ez jelentette. Ezzel nyilván mérlegelnem kellett, hogy ha ez nekem igen, de akkor ehhez most hogy viszonyulok? Azt mondom, hogy igen, ez az időszak erről szól, igen, egy misszióval kevesebbet vállalok, vagy nem tudom. Tehát, hogy párbeszédbe kezdünk az igen, de mondatainkkal. A másik ez a pihentél, ugyan már. Ugyan már? Vannak ilyen különböző szintjeik, vannak ennek az ugyan már, ugyan már? Hát nekem, hát csinálom, ne viccelj, hát ki pihen itt az esperesi kerületben? Senki nem pihen, hát ugyan már, nehogy már pont én legyek, aki most elkezd pihenni, hát milyen ciki lenne, vagy a hittanárok közül, vagy ugyan már. Tehát van egy ilyen kicsit ilyen arrogáns ugyan márunk, aztán ez az ugyan már, ez úgy lehet, így csökkenhet így energia szintünk, és ugyan már, vicce, kinek jut az eszébe. Vagy azt is mondhatom, hogy nem pihentem. És akkor ez a mondat megint azt jelenti, hogy mert kéne szerinted, vagy. Igen, utoljára 2 hete pihentem. Az jó volt. Az volt egy napom, és akkor nem tudom, elmentem kirándulni. Tehát ez is egy viszonyulás, hogy mert ebből a szakaszból, ebből az aktív szakaszból, amikor nem érezzük, hogy bármi kockára lenne téve, hiszen minden megy, hiszen minden működik, csak egyszerűen beleléphetünk olyan mechanizmusokba, és fenntarthatunk, és gerjeszthetünk olyan mechanizmusokat, amit mondtam, hogy ez örvénynek tekinthető, amivel elindultunk már lefelé. És hogyha időben fekszünk rá, akkor, hát akkor tudunk könnyebben korrigálni. Méről nehezebb korrigálni, mint a felszínről. Nem vagyok egy örvény szakértő, tehát ezt most inkább egy ilyen lelki oldalról mondom, tehát lehet, hogy fizikailag nem pont ez a, de lelkileg azt hiszem, hogy értjük.
Folytatjuk adásunkat, melynek mai fő vezérfonala a kiégés három szakasza és ezek felismerése. Az előadó Versegi Beáta nővér.
Második szakasz, ez a visszavonulásnak a szakasza, a visszavonuló fázis. Először észrevétlenül, majd láthatóan csökken a teljesítmény. Ez az a pont, amikor végre meghúzzuk a határokat, úgymond. Tehát ez így mondjuk, hogy na, hát azért velem se lehet mindent megcsinálni, nem? Tehát azért itt vannak a határok, azért vannak. Viszont az az izgalmas itt, hogy feszülten és idegesen viszonyulunk ezekhez a határainkhoz. Ezen tetten érhető, hogy feszülten és idegesen viszonyulunk. És sok esetben ugye ez a velem nem lehet mindent megcsinálni dolog. Ez a mondat, tehát a többiek olyanok, a rendszer olyan, mindenki más, boltos, a szomszédnéni, és így fokozhatnánk, hogy ki mindenki. Tehát feszülten reagálunk, tehát a saját korlátainkhoz, saját határainkhoz, saját emberségünkhöz való viszonyunk, az így befeszül. És olyan szép volt tegnap hallani megint István atya, hogy mondta, hogy Jézus emberként akart igent mondani, hogy emberként mondott igent az Isten akaratára, az Atya akaratára. Jó, tehát Jézus emberként mondott igent az Atya akaratára. Vállalta az emberséget, emberré lett értünk, ilyen emberi testben, emberi korlátokkal, az időhöz, a fizikai valósághoz érkezett meg, és ebben az emberségben mondott igent. Vagyis tanulhatjuk tőle, hogy a határainkkal, a korlátainkkal megbarátkozhatunk, része a történetnek. Nekem a nagyon kellemetlen múlt heti határ találkozásom az volt, mikor itt jelenlévő Attila atyával megbeszéltük, hogy én holnap megyek hozzájuk, és realizáltam, hogy én másra számítottam, egy másik meghívásra. Azt hittem, hogy hitoktatókkal találkozom, és kiderült, hogy gyerekekkel. Ezt egyébként én értettem félre, és mondtam, hogy hú, én valamit megígértem. De nem tudok ezután, a konferencia után 6 osztállyal eltölteni. És nagyon kemény találkozás volt, mert ugyanis ezt, mert mi 2 éve próbálunk találkozni egymással, és mondtam, hogy ez nem igaz. És a 2 verzió volt, nagyon jól éreztem a gyomrom tájékán a feszültséget, hogy totál befeszülök, hogy én ezt nem fogom tudni. A hitoktatókkal tudtam volna, mert az egy másik típusú figyelem, amire fel tudtam készülni, illetve készültem is. Ezt viszont nem. És akkor éreztem, hogy jó, ez itt rendesen befeszült. Magamban való csalódottság, igen, mondtam. Azzal való találkozás, hogy hát nem igaz, hát most lelkipásztori napokon előadok, hát nem igaz, hogy nem tudom megcsinálni, hát stb. Tehát ennek a határa való találkozás megvan az életünkben. És hogy Jézus ezt az emberi határokat, amivel ő találkozott, amit megélt, azt nem agresszívan élte meg. Tehát nem lamentált, hogy ő most miért is nem ugorhat le a toronyból, meg miért nem fog csodát nem tehet a kövekkel, hanem döntött amellett, hogy emberként a határokkal együtt fogja leélni az életét. Jó, tehát a második, ez a visszavonuló fázisnak a tipikus mondatai, amik majd előkerülnek valószínű, na ezt azért már nem. Hogy lehet, hogy még ez is? Ne játszanak már velem. Miért ne felejthetném el, ez már egyébként a csökkenő energiaszint, miért ne felejthetném el, vagy mulaszthatnám el én is ezt vagy azt, hiszen én tényleg nagyon sok mindent csinálok. Miért ne felejthetném el? Hát most nehogy már fele annyit csinálnak emberek, azok is elfelejtik, én miért ne? Persze, hogy elfelejthetjük, de itt nem is ez a kérdés, hogy mit felejtünk el, meg én, meg mit nem, hanem hogy viszonyulunk ehhez. Tehát önigazoló mondatokkal, agresszióval, magunk felé, feszülten, idegesen. És akkor ebben a fázisban már nem csak a magunk felé jelenik meg, hanem mások felé is. És ugye nekünk ez egy nagyon kritikus dolog, hiszen a Jóisten szolgálatában vagyunk, és valahogyan őt képviseljük mindenhol. Tehát az, hogy egy megfelelő állapotban legyünk, egy megfelelő energiaszinten, az nem a saját wellness érzetemért van elsősorban, hanem abban a küldetésben, amiben beleálltam. Tehát, hogyha nagyon szép dolgokat mondok a Jóistenről a hittanórán, vagy a prédikációban, de mivel nincsen, nem vagyok normális állapotban feszült vagyok, és ahogy kifordultam a teremből, vagy a templomból, már nem lehet közelíteni hozzám, mert akkor az üzenet az nyilván nagyon ellentmondásos. Tehát amikor én így nagyon szívesen beszélek a kiégés prevencióról, akkor azért is teszem, mert azt gondolom, hogy a saját szolgálati utunkhoz, a hitelességhez, azt, amit képviselünk, ahhoz szükséges önmagunkat karbantartani. Felelősek vagyunk magunkért, és magunk által, tehát ha magunkért felelősek vagyunk, akkor tudunk igazán felelősek lenni másokért. Jó, tehát a visszavonuló fázisban, mondom, elkezdi a határokat az ember, de nagyon rigid módon, nagyon ideges módon és kicsit sértődötten, vagy nagyon sértődötten így meghúzni a kiégésnek ebben a szakaszában. És persze egyre jobban megérkeznek azok a gondolatok is, hogy hát engem nem ért meg senki. És akkor ilyenkor van ez az olcsó spiritualitás, amit Miklós atya is mondott, vagy olcsó antropológia mondjuk így, hogy de hát Jézust se értették meg. Igen, de Jézust nem azért nem értették meg, mert ő nem volt megfelelő állapotban, hanem a küldetését nem értették meg. Tehát ezek olyan panelek, amikkel nem kell szembenézni a saját felelősségünket. Tehát ez egy nagyon banánhéjas dolog, hogy ezeket a egyébként teológiai igazságokat, azokkal mi felmentjük magunkat, és azt mondjuk, hogy hát nekem nincs felelősségem. Hát. Vagy pedig azt mondjuk, hogy szembenézek a magammal, szembenézek Jézus életvitelével, és ezzel együtt haladok az önátadásban. Nem elveszik, hanem magam adom oda.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a kiégésről, a testi-lelki fáradtságról és azok felismeréséről, valamint kezeléséről beszél Versegi Beáta nővér.
A harmadik fázis a belső üresség fázisa. Ez egy erős kimerültség, passzivitás, az életkedv elvesztése. Ez az a pont, ahol így könnyen elhangzik, hogy elegem van, szenvedek, hagyom mindenki békén, miért nem számíthatok végre én is. Tehát ezek azok a mondatok, amik már annyira kimerült állapotban vagyunk, hogy egyre jobban ez a bizonyos burok, amit megint Miklós atyánál láttunk, ez a burok, ez így megteremtődik. Tehát magunk is hozzájárulunk ennek a megteremtéséhez. Elszigetelődünk. Tehát a szenvedésben, vagy a kiégésnek ebben a szakaszában egyre inkább elszigetelődünk. És hát nyilván ezek azok a pontok, amikor olyan feszültségoldó eszközöket kereshet az ember, ami közvetlenül hat, és elköteleződéssel nem jár. És ez bármi lehet tulajdonképpen, tehát közvetlenül hat, legyen negyed órán belül hasson, és ne kelljen elköteleződni, ne legyek felelős azért, mert azt már nem bírom, az már túl sok. Tehát ebben az állapotban. Viszont mivel a belső üresség nagyon nagyra nőhet, itt elviselni ezt, az hát mondjuk mondtam azt is, hogy lehetetlen. Ezért nagyon nem mindegy, hogy amikor ez a lehetetlen állapotba kerül az ember, akkor tényleg megvan-e az az eszköztára, az a telefonszám, az a kapcsolati rendszer, az a szakmai segítő kör, akikhez fordul. Mert egyedül nem fog menni, de nagyon nem mindegy, hogy itt ezt az elviselhetetlenség állapotát, azt mivel oldja az ember. Mert utána annak lesznek meg a következményei. Utána már azt kell majd kezelni, ami aztán akár életvezetésében, élethivatásában stimmel, elviszi onnan, szervileg függőségeket okozhat, stb. Tehát akkor már nem elég úgymond a kiégésből fölépülni, hanem ezeket a feszültségoldó szerekkel kell először megküzdeni, hogy az egész energia visszatérjen. Ha viszont van egy eszköztár, akkor az ember tudja, hogy merre mehet, merre keressen segítséget. Kik a veszélyeztetettek? Hát jó hírem van, akik nagyon jól akarják csinálni, tehát szerintem így, akik itt vannak mindannyian, de most ez nem ilyen krimi akar lenni, csak aki nagyon jól akarja tenni az életet, és még többet bele akar tenni, és még jobban szeretné, annak könnyű elveszíteni, tehát nagyon meg kell lenni talpalva, hogy ne veszítse el a súlypontját. Aztán a szent szakmák, ugye hát ide tartoznak nem csak mi, a egyháziak, hanem orvosok, pedagógusok, szociális munkások, terapeuták, tehát mindenki, akinek a hivatása, hogy sokat adjon a másiknak, hogy beleadja magát, és hogy önmagát adja, tehát hogy nem egy eszközt nyújt oda, hogy ezzel csináljon valaki valamit, hanem maga az eszköz, maga a segítő, a személy. Tehát olyan szakmák, hivatások, akiknek a szerepe folytán ezek a humán interakciók, az emberi kapcsolódások középpontjában állnak, és a személyiségükkel dolgoznak, önmagukkal dolgoznak. És persze a Szentlélekkel együtt, de a Szentlélek ugye 24 órában ébren tud lenni, nálunk meg mindenki elmondhatja, hogy ki hány órá alvásra van szükség. Tehát, hogy ezt érzékeljük, hogy nem az a kérdés, hogy a Szentlélek adja az ő kegyelmét meg erejét, hanem az a kérdés, hogy ez a kis törékeny cserépedény, ez tud-e működni. Jó? Tehát, hogy ezek tehát a veszélyeztetettek köre. Aztán van az idealizmus is, és ez is hát kifejezetten így számunkra jelen van, hogyha túl idealizáljuk a saját küldetésünket, szakmánkat, és nem érzékeljük az emberi valóságot benne, és mindig a célvonalon állunk, és nézzük magunkat stopperrel, hogy mondom, tartunk-e már ott, mint kis Szent Terész 24 éves korában, akkor ugye mindig lesz egy ilyen frusztráció, hogy hát még nem, és akkor mi van? Egy kicsit ott kell tartanunk, ahol vagyunk, és ahhoz kérni a kegyelmet, hogy onnan hogyan tovább. És persze a példaképek, azok meg vonzást gyakorolnak ránk. A vonzás az pedig lendületet, erőt ad. De nem az, hogyha magunkat mindig így leellenőrizzük, abban az értelemben, hogy még mindig nem tartok ott, mert ez egy komoly frusztrációt eredményezhet. Tehát az úton lenni, Emmauszi úttal fejezte be Miklós, hogyha az úton lét tudománya, az nagyon sokat segít abban, hogyha ezekben a szent szakmákban vagyunk, ezekben az idealizmus, az ideák vezetnek bennünket, abban a lábunk azért a földön maradjon. És természetesen a különböző teljesítményorientált szervezetek dolgozói is, tehát akik akár lelkipásztori gondozásunkra vannak bízva, önálluk is ez a folyamatos teljesítmény kényszer, a folyamatos visszaszámlálás, hogy igen, teljesítettél, maradhatsz a munkahelyen, nem maradsz a munkahelyen. Tehát ezek nagyon nagy elvárások, elvárástényezők, amik önmagukban energiát vonnak el, energiát igényelnek. A kiégés egy komplex tünet együttes, ezeknek a részleteiben most nem fogok belemenni, de vannak pszichés mutatói, vannak fiziológiai tünetei, testi, szervi, szomatikus tünetei, magatartásbeli, amit az előbb is mondtam, hogy nincs elég türelmünk már másokra, és vannak kapcsolati képességek, szociális tünetek. A kialakulás maga is komplex. Tehát nem attól ég ki az ember, hogy sokat dolgozik, vagy buzgón dolgozik. Tehát nyugodtan lehet sokat is dolgozni, meg buzgón is dolgozni, tehát nem elég ennyi hozzá. Még egyszer mondom, senkit nem akarok lebeszélni a lendületes életről. Nem is ok-okozati összefüggés, tehát nem arról van szó közvetlenül, hogy ez történt, és ebből így lineálisan ez következett. Tehát mondjuk 10-20 hittanórám volt, vagy 50, vagy nem tudom, és akkor ebből az következik, hogy kiégtem. Tehát nem ennyire egyszerű. Mert ha ennyire egyszerű lenne, akkor ugye csak most persze vagy meg lehet oldani, vagy nem, tehát kevesebb hittanóra kell, és akkor ennyi a megoldás. De sajnos nem ennyire egyszerű, tehát nem ilyen egyszerűen okokozati eltér. Benne van a munka, szolgálati, környezet, elvárás hálózata, a különböző szerepeink, különböző szerepek, és az ezekhez kapcsolódó elvárások, feladatkörök. De még egyszer mondom, itt nem is annyira maga az, hogy mennyit kell dolgozni az egyes szerepekben, hanem hogy ki vagyok abban. Mit várnak el ott tőlem? Mert ez egy nagyon erős lelkiismereti konfliktus lehet mondjuk egy több gyerekes édesanyának, akinek közben mondjuk egyházi szolgálata van, hogy most akkor a gyerekét még fél óráig meghallgassa a dolgozatáról, vagy már elmenjen hittanórát tartani, de közben most csörgött a telefon, a nem tudom ki hívta, és erről beszélek, hogy a szerep konfliktus megjelenik, melyik a fontosabb. És ezt nem feltétlenül mert gondoljuk át ott azonnal, hanem vergődünk. És tudom, ha ezt választom, akkor az marad el, ha azt választom, akkor ez marad el. Na most akkor mit válasszak? És ezért mondom, hogy a viszonyulásunk a szerepekhez, az egy kulcs, tehát sajnos nem elég kevesebbet dolgozni. Ha kevesebbet dolgozok, akkor is valahogyan viszonyulok. Valahova leteszem a voksomat egy-egy helyzetekben, és ezzel valamit tudnom kell kezdeni. Ugye ezt is szokták tőlem kérdezni, hogy de hát ennél sokkal komolyabb történelmi korszakok voltak, és nem beszélt senki a kiégésről. Vannak olyan tünetegyüttesek, amikről hát vagy nem beszéltek, mert nem foglalkoztunk vele, vagy nem volt történet tényleg adekvát. Például az anorexia az a középkorban nem volt kérdés, mert mindenki örült, ha ehetett. Tehát nem volt ilyen tünet. Ez egy olyan pszichológiai helyzet, ami a 21. századnak a betegsége. Előtte nem volt, úgymond. És egy kicsit ugyanezt mondanám a kiégésre, hogy nem az a kérdés, hogy a történelmi helyzet a nehezebb vagy könnyebb, hanem más. És ez a kiégés ebben a történeti kontextusban megjelenik, itt van. Nyilván egy mentális állapot, és nyilvánvalóan összefügg azzal a felgyorsult világgal, amiben élünk, és amiben a szerepeink is, tehát nem stabilak. Édesanyám mindig mondja, hogy hát ő nagyon szereti a szakmáját, már nyugdíjas, és mondta, hogy hát neki tényleg erről szólt az élet. Tehát elkezdte, és 40 akárhány évig egy helyen dolgozott. Most ma melyik az az ember, aki 41 év, akárhány évig egy helyen dolgozik? Ez ma már a mai fiataloknak körülbelül értelmezhetetlen fog, tehát nem is értik, hogy, és nem is tudnak, tehát még akarnák, és nagyon keveseknek adatik meg, hogy a cég addig működik, hogy nem lesz átszervezés, hogy nem lesz leépítés, stb. Tehát az, hogy ez a fajta mobilitás, ez a fajta állandó alkalmazkodó képesség, amit megkövetel ez a mai kor, és ez a gyors váltás a szerepek között, ez azért egy táptalaja például a kiégésnek. Tehát ehhez más energiaszint kell, mint amikor tudom, hogy itt vagyok, és az mivel jár, és még holnap után is valószínű, hogy itt leszek, vagy ott leszek. No, tehát, hogy ezért is, tehát ez nem egy ilyen úri huncutság a 21. század emberének, hogy most mi mindannyian itt kiégünk, hanem ez egy helyzet, amit tudnunk kell ebben a társadalmi helyzetben működnünk, és megtanulnunk, hogy ebben hogyan talpon maradni.
Dr. Versegi Beáta Mária nővér, hittanár, lelkipásztori munkatárs, szupervízió alapú reflektív coach beszélt a kiégés három szakaszáról és azok felismeréséről, valamint kezeléséről. Műsorunkat egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Az előadás az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el 2019-ben. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális.